Mi ennek az irányelvnek a legfontosabb célja, illetve ez a gyakorlatban hogyan fog működni?
A legfőbb pontjai ugye elsődlegesen a fizetésekre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy nem csak maga a fizetés, hanem a fizetés minden elemére, jutalmak, autó, túlóra, esetlegesen a kilépéskori várható kifizetések, tehát a teljes bércsomagot kell átláthatóvá tenni. És hát ennek vannak különböző pontjai. A legelső és talán legfontosabb pontja, ami Magyarországon még nem bevált, hogy az álláshirdetésekbe, illetve az állásinterjúk előtt tájékoztatni kell a jelölteket a kezdeti fizetésről, vagy a bérezésnek a sávjáról. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem fordulhat az elő, hogy egy jelölt 3-4 körön keresztül jár egy céghez interjúzni, és csak a végén tudja meg, hogy egyébként milyen bércsomagért is pályázott ő. Ez egy nagyon fontos része lesz ennek a jogalkotó, majd meglátjuk, hogy mire fog dönteni, de ennek a jogrendszernek. Aztán a másik nagyon fontos, ami Magyarországon megint csak máshogy működik, hogy a korábbi fizetéseiről, illetve a juttatási csomagjáról nem lehet majd kérdezni a jelöltet. Ez azért fontos, mert jelenleg ugye teljesen természetes egy interjú, hogy megkérdezzük, hogy és a jelenlegi bérigénye mi, és ahhoz képest, az előzőekhez képest, ez önnek előrelépés, egyáltalán hogyan mozog most a bér szintje. Ezt nem tehetjük fel, persze a jelölt elmondhatja magáról, meg elmondhatja, de maga az interjúztató nem kérdezheti meg azt, hogy milyen volt a korábbi fizetési csomagja. Aztán egy másik nagyon szokatlan dolog, ami viszont egy-két cégnél már működik, illetve nemzetközi szinten ez elfogadott, hogy minden munkavállaló kérhet információt a munkáltatójától, hogy az ő bére, illetve bércsomagja hol helyezkedik el a cég átlagos bérszintjén a azonos vagy hasonló munkaköröket betöltő munkavállalók között. És itt nagyon fontos ez az azonos vagy hasonló munkaköröknek majd a tisztázása, tehát ez egy nagyon nagy feladat lesz a jövőre nézve, hogy ezt minden céget tudja azonosítani. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy egy munkavállaló azt fogja mondani, hogy én most ennyit keresek, én szeretnék fizetésben magasabb szintre eljutni, vagy szeretnék megpályázni egy belső lehetőséget, és ott ugyanúgy tájékoztatni kell a munkavállalót, hogy az az új pozíció milyen bércsomaggal jár, milyen bérszintet jelent neki, illetve meg kell tudni majd minden cégnek mondani azt, hogy jelenleg az adott ember az adott pozícióban hol helyezkedik el a bérsávot tekintve. Talán ez az, ami kevésbé van hangsúlyozva most a social médiában, hogy ez valószínűleg benne lesz a törvényekben, tehát ettől lesz transzparens a bérezés, nem attól, hogy kirakjuk a világ szeme elé, hogy nálunk milyen bérek vannak. Ugye az a hirdetésekben vagy az interjúztatásokban előjön, hanem a belső munkavállalóknak kell transzparenssé tenni. Tehát ettől lesz transzparens a bér. Ugye, ahogy mondtam, nem csak a béreket foglalja magába, és ami még nagyon fontos, hogy ez minden munkavállalói rétegre tartozik, tehát a részmunkaidőstől kezdve az alkalmi, a kölcsönzött munkavállaló, sőt, olyan munkavállalókra is, akik jelenleg nem úgy vannak az emberek fejébe, ez például a duális képzésű diákok, ugye ők is azért egy munkaszerződéssel vannak a cégeknél, tehát innentől kezdve ők is bele fognak ebbe a körbe tartozni, és talán ezek a legfontosabb pontok. Még amit itt szeretnék elmondani, amit itt kell hangsúlyozni, hogy ez mind a versenyszférában, mind a közszférában, tehát mindenhol meg fog jelenni, itt ugye a jelentési kötelezettség az a létszámokhoz lesz kötve.
Az irányelvnek egyébként kiemelt célja a nemek közti bérkülönbség csökkentése is. Ebben milyen előrelépés várható, hogy kell ezt a részét rendezni?
Ugye itt ami a fontos, hogy jelenleg az EU-ban 13%-os bérkülönbséget mutattak ki a nők és a férfiak átlagos óránkénti bér közötti különbség, ez Magyarországon 16-17% között van. Hogy itt mire kell pontosan gondolni, amiről már korábban is említést tettem, hogy az egyenlő munka, illetve az egyenlő értékű munkákat kell tisztába rakni. Tehát most mondok egy példát, ugye legegyszerűbb megérteni. Van egy raktáros. Ha a raktáros pozícióban a nők és a férfiak el tudják ugyanazt a munkát látni, akkor köztük bérkülönbség nem lehet. Tehát lehetnek szórások, mert bérsávban mozgunk, de annak mindig indokoltnak, objektívnek kell lenni, és nem a nemhez, tehát nem a férfi-női szerepethez kell kötődnie. Ugye leginkább ez a vezetői pozícióknál figyelhető meg, illetve akár a visszatérő kismamáknál figyelhető meg, tehát nem érheti hátrány egy nő azért, mert hogy ő nő, illetve amit itt kiemelnék, az az, hogy viszont itt a súlyozásoknál előfordulhatnak majd eltérések. Ugye erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy objektívnek kell lenni, hogy például, mondok egy nagyon egyszerű példát, van egy olyan munkakör, ahol naponta többször 80 kilót kell emelni. Ez egy súlyozási érték, mert a munkakör ellátásának egyik fontos része, hogy a 80 kilót meg tudja az ember emelni. Ha ezt egy nő nem tudja ellátni, akkor természetesen abban a pozícióban ő kereshet kevesebbet. De ha az a nő mondjuk egy korábbi erőemelő, aki a 80 kilót ugyanúgy meg tudja emelni, akkor őt nem érheti emiatt, hogy nő, nem érheti hátrányos megkülönböztetés, tehát neki ugyanazt a bért meg kell szakni, mint az erős férfiaknak. De ugyanilyen különbséget lehet akár női szakmákban is mondani. Ez fogja ezt jelenteni, hogy a nők és a férfiak között csak azért, mert nők és férfiak nem lehet 5%-nál nagyobb a különbség.
Mik a visszajelzések egyébként a cégek részéről? Milyen lépéseket tettek meg eddig, illetve hogyan vágjanak bele, akik még nem kezdték el esetleg az ilyen bérrendezéseket?
Ez teljesen változó. Van, aki még teljesen strucc politikát folytat, tehát ő várja a döntéshozónak a törvényét. Ugye a törvényről azt kell tudni, hogy szigorúbb lehet, mint az EU-s irányelv, megengedőbb nem. Tehát maga az EU-s irányelvet, hogyha az ember átnézi, értelmezi, akkor el tud kezdeni felkészülni. A nagyobb cégek, multinacionális cégeknél általában ez a dolog rendben van. Náluk szerintem, amivel fontos lenne az idei évet kezdeni, vagy ezt az egész témát megragadni, hogy egy előelemzést elkészítenek, hogy most egyáltalán van-e náluk eltérés a nők és a férfiak között. Ezt meg kell nézni pozíciószintekre, meg kell nézni arányosítva, tehát többféle szintű elemzést kell elvégezniük, ezt a irányelv pontosan leírja. Viszont azoknál a cégeknél, ahol nincs bértranszparencia, nincs bérstruktúra, nincsenek bérsávok rendesen kialakítva, ugye ezeket szoktuk grédrendszernek nevezni, azoknak viszont ezzel el kell kezdeni dolgozni, és hát az a rossz hírünk, sajnálatos hírünk, hogy ez körülbelül egy éves munka, amire is mindent rendbe raknak, mert a munkaköri leírásoktól kezdve a munkaköri súlyozásokig, a bérsávok kialakításáig mindent meg kell tenni, ezt le kell tudni kommunikálni a dolgozókkal, és ami még nagyon fontos, hogy büdzsét kell külön arra elkülöníteni, hogy jövőre, amikor bevezetik ezt az új irányelvet, akkor nekik már a belső rendszereikben rend legyen. Tehát nekik most a saját jelenlegi munkavállalóiknál kell egy bérrendezést csinálni, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Ugyanis nem csak az új munkavállalókra fog ez vonatkozni, hanem globálisan a teljes cégre. Tehát én azt mondom, hogy az idei évet erre kellene szállni, és a strucc politika jelenleg nem jó, hanem igenis dolgozni kellene ezen, és ha az előelemzés megvan, akkor lehet készülni a további lépésekkel.